Kedves hallgatom! Az első korintusi levél 15. részének 36. versével folytatjuk Pálnak a feltámadással kapcsolatos magyarázatát. Esztelen, amit vett, nem kell életre, míg előbb el nem rothad. Az első kérdésre Pál valójában ezt mondja. Ha elég értelmed volna annak megfigyelésére, akkor látnád, hogy az elvetett magban rothadás és folyamatosság következik be. Az elvetett mag ugyanolyan magvakat hoz létre, amelyek lényegében azonosak az elvetett maggal. De maga a mag meghal és szétoszlik, ezért a létrehozott mag nem ugyanaz, mint amit elvetettél. Hasonlít hozzá, de mégsem azonos vele. Az elvetett magban rothadás következik be, de mégis van folyamatosság. Ez misztérium, de nem lehetetlenség. Mi a halál? A halál elkülönülés. Ez nem a lélek vagy a személyiség vége. Ezek nem halnak meg. A valódi én visszamegy az Úrhoz, ha Isten gyermeke vagyok. A test foszlik szét. A halál elkülöníti a testet az egyéntől, a személytől. A test szétfoszlik, megromlik, porrá válik. A porból való visszakerül a porba, a hamu a hamuba, a test a földbe. Pál most válaszol a második kérdésre. Milyen testben támadunk fel? És amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot. Talán búzáit, vagy valami másét. 1 Korintus 15.37. A gabona elvetése az illusztráció. Krisztus az első zsenge, aztán mi később jövünk a sorban. Várunk az egyház elragadtatására, amikor Krisztus elviszi a hívőket a világból. Ha az elragadtatáskor már halottak vagyunk, akkor feltámadunk. Ha még élünk az elragadtatáskor, akkor fölemelkedünk és átváltozunk. A mag, ahogy látjuk, nem hozza létre az új testet, sem a magvető nem teremti újjá, hanem mindent Isten végez el. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. 1. Korintusi levél, 15. rész, 38. vers. Aztán Pál egy másik területre megy át. Mindez az élet misztériuma. Valójában az élet misztériuma nagyobb, mint a halál misztériuma. Amikor elvetjük a búzát, búza kél ki, nem árpa és nem kukorica. Az a kis mag olyan növényé válik, mint amilyet elvetettünk, de nem azonos vele, ha nagyon is hasonlít hozzá. Most Pál átmegy a botanika világából a zoológia világába. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké és más a halaké. 1. Korintusi levél, 15. rész, 39. vers. A holttest és a feltámadt test közti különbség nagyobb, mint amilyen a különbség az emberek és az állatok, a halak és a madarak között. Pál azt mondja, hogy valamennyi test nem ugyanaz a test. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége, mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól. 1. Korintusi levél, 15. rész, 40. és 41. vers. Láthatjuk, az Ádámnak adott test mindig alá volt vetve a halálnak. Jó lehet, nem halt volna meg, ha nem vétkezett volna, teste mindig a halál rabja volt. Mégis a feltámadás által romolhatatlan testet kapunk. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. 1. Korintusi levél, 15. rész, 43. vers. Dicsőséget, színt, szépséget és erőt kapunk, mindezeket az új testtel együtt. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. 1. Korintusi levél, 15. rész, 44. vers. Sok évvel ezelőtt New York városában, valójában akkor, amikor még a liberalizmus, vagy más néven a modernizmus uralkodott, azon vitatkoztak, hogy vajon a feltámadás lelki vagy testi. A liberálisok még ma is azt mondják, hogy az lelki feltámadás. Nem hisznek a testi feltámadásban egyáltalán. Egy nagyon híres görög tudós a Chicagói Egyetemről írt egy értekezést e vers egyik magyarázatáról. A dolgozat hangsúlyozta a lelki szót. Ezzel zárult. Most pedig, testvéreim, láthatjátok, hogy a feltámadás lelki, mert azt mondja, hogy lelki. A liberálisok mindnyájan tapsoltak, és valaki azt a javaslatot tette, hogy nyomtassák ki a kéziratot, és juttassák el mindenhova. Egy nagyon kiváló görög tudós is jelen volt és fölállt. Amikor fölállt, az összes liberális nagyon rosszul érezte magát. Igen zavaró kérdéseket tett föl. Ezt mondta: szeretném megkérdezni a kérdéses dolgozat szerzőjét. Az író nagyon tétovázva fölállt: nos, doktor úr, melyik az erősebb, a főnév vagy a melléknév? Ez nagyon egyszerű kérdés, de szeretném, ha válaszolna rá. Láthatta az irányt, amerre tartott, és nem akart rá válaszolni, de válaszolnia kellett. Ezt mondta: a főnév természetesen erősebb. Nos, doktor úr, csodálkozom azon, hogy ön bemutatta ezt a dolgozatot, amit tegnap készített. Ön a melléknévre helyezte a hangsúlyt, és az erős szó főnév. Most tekintsük meg ismét. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ezt mondta: az egyetlen, ami részt vesz a feltámadásban, a test. Természetesen test, amikor meghal. Feltámadt test, de lelki test, amelyet most a lélek tart uralma alatt, de továbbra is test. Sohasem adták ki azt a dolgozatot. Hadd mondjam neked, hogy csak egy kis nyelvi ismeret választ adott ennek a nagy professzornak teljes kéziratára és minden érvelésére, amit akkor előadott. Így is van megírva: az első ember, Ádám, élő lényé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké. 1. Korintusi levél, 15. rész, 45. vers. Láthatjuk, az első ember, Ádám, fizikai volt, ami görögül pszichén és dzószán. Ez azt jelenti, hogy fizikai és pszichológiai volt. Az utolsó Ádám, Krisztus, lelki, pneumatikus, ha annak megfelelőjét adjuk vissza. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. 1. Korintusi levél, 15. rész, 46. és 47. vers. Az első ember földből, porból való. Ma sokat beszélnek az ökológiáról. Ki tette tönkre a földet? Az ember. Az ember miatt ez földi test. Az ember ilyen teremtmény. Betölti a szemetes edényeket. De a második ember, az Úr, mennyből való. Amilyen a földből valók, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.
Első Korintusi levél, 15. rész, 48., 49. és 50. vers. Mindnyájan földiek vagyunk. Ádámtól származunk, és ez az állapotunk. De Krisztusban élünk. Csatlakoztunk hozzá, ezért van reményünk, a feltámadás reménye, az örökké való testben, amely örökké Krisztussal lesz. Ma földi képet viselünk, de örömmel várjuk azt a napot, amikor a mennyei képmást hordozzuk. A test és a vér nem örökölheti Isten országát. Régi testünk nem jut a mennybe, és ennek örülök. Isten nem küldi ezt a testünket a javító műhelybe. A romlandó nem örökölhet romolhatatlanságot. Ennek a testnek a földbe kell kerülnie, mint magnak. Új testként jön elő, új sátorként, hogy abban lakjunk. Ez nem azonos a régi testtel, és mégis olyan lesz, mint a régi test. Sok ateista van ma is a világon, akik szétszóratják hamvaikat, miután meghalnak. Más szóval, kihívással fordulnak Isten felé, hogy próbálja majd ismét összegyűjteni azokat az atomokat. A mi testünket néhány kémiai anyag alkotja. A testünk legnagyobb része víz, hidrogén és oxigén, néhány más atommal keveredve. Úgy gondolod, hogy Isten nem tudja azokat az atomokat összeállítani, vagy talán más atomokat használ. Végül is a hidrogén atomhoz mind nagyon hasonló. Nem számít semmit, ha más atomokból állítja össze új testemet. Milyen ostobaság kell ahhoz, hogy valaki ne fogadja el a feltámadást? Mégis a legelső érv a feltámadás lehetősége ellen az, hogy Isten nem képes ismét összegyűjteni minden atomot. Barátom, mivel kezdetben ő teremtette a testünket, bizonyára még egyszer teremthet ahhoz hasonlót. Ő Isten. Isten összegyűjti ismét a testünket, akár a sírból, akár a földből, vagy az óceánban szétszórt hamvakból. Az egyházban az első eretnekség a testi feltámadás tagadása volt. Látjuk, hogy Pál miként mutatta be a feltámadás igazságát. Beszélt korának három fő filozófiája ellen. A sztoicizmus azt mondta, hogy a lélek összeolvad az istenséggel a halálban. A személyiség elpusztul. Pál azt mondta, hogy a testünk föltámad. Az epikureizmus azt vallotta, hogy nincs létezés a halál után. Pál kifejtette, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és a mi testünk is föltámad. A platonizmus hitte a lélek halhatatlanságát, de tagadta a testi feltámadást. Pál azt mondta, hogy fizikai testünk föléled, mint lelki test. Íme, titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan mindnyájan elhunni, de mindnyájan el fogunk változni. Első Korintusi levél, 15. rész, 51. vers. Milyen nagy titok ez? Már beszéltünk róla több alkalommal. A misztérium még nem lett nyilvánvaló az Ószövetségben, de most kinyilatkoztatást kaptunk róla az Új Szövetségben. Ezt nem ismerhetjük meg a szemkapun és a fülkapun át. Most már belépett az emberi szívbe, vagyis nem olyas valami, amire az ember gondolt. Ez tény, amit Isten jelentett ki. Íme, titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan mindnyájan elhunni. Nem megyünk le mindnyájan a halál sikátorába, de mindnyájan el fogunk változni. Akár meghalunk, akár nem, át kell változnunk, barátom. Néha hallom, amint az emberek ezt mondják. Remélem, élek Krisztus eljövetelekor, és elmegyek vele az ő jelenlétébe. Mielőtt bármelyikünk eljutna jelenlétébe, el kell változnunk. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Első Korintusi levél, 15. rész, 52. vers. Egy szempillantás alatt. Ez az idő legkisebb része. Az eredeti szó az, hogy en atomó, amiből származik az atom szavunk. A tudósok nagyot tévedtek, amikor azt a kis részecskét atomnak nevezték. Azt gondolták, hogy megtalálták az anyag legkisebb összetevőjét, és most már fel tudják darabolni a kis atomot is. Jobb lett volna, ha azt Stoichionnak nevezték volna el, ami szintén építő blokkot jelent. Valójában Simon Péter használja ezt a szót második levelében, amikor azt mondja, hogy az elemek, Stoichion, elolvadnak az iszonyú tűzben. Ő nem is volt tudós, csak egy halászember. De Isten lelke egy kicsit értett a tudományhoz. Mindnyájan átváltozunk egy szempillantás alatt. Mennyi az a szempillantás? Egy pillantás, amikor becsukjuk a szemünket, vagy amikor kinyitjuk a szemünket, vagy mind a kettő. Egyszerűen azt jelenti, hogy egy pillanat, a másodperc töredéke. Még arra sem lesz időnk, hogy kimondjuk, itt jön, vagy már itt is van. Az utolsó harsona szóra. Mi ez? Ez az utolsó felszólítás. A harsona szó az ő szava. János mondja a Jelenések könyvében. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta. Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, Efézusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatirába, Szárdízba, Filadelfiába és Laodíceába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám. És amikor megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót, hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Jelenések könyve első rész, 10. verstől a 13. versig. János Krisztust látta. Ezért az utolsó harsona szó az Úr Jézus hangja. Utolsó felszólítására kihívja a holtakat a sírokból az életre. Ezt mondta egyszer, Lázár, jöjj ki! Egy napon ugyanezt mondja nekem, jöjj ki! És mindnyájunkat nevünkön nevez. A halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk, mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Első Korintusi levél, 15. rész, 53. vers. Figyeld meg a kell szócskát, ami hangsúlyossá válik. Nem mehetünk a mennybe, ahogy most vagyunk. Nem mehetünk a mennybe a régi testünkkel. Nem lennénk képesek látni, hogy valójában mi van ott, és nem tudnánk hallani a muzsikát. A testünk nagyon korlátozott. Csak nem süketek és vakok vagyunk, ami a mennyországot illeti. Még itt a földön is olyan kicsi a látásunk és a hallásunk spektruma. Ha ebben a régi testben mennénk a mennybe, akkor a felét sem érzékelnénk annak, ami ott végbe megy. Barátom, amikor odafönt leszünk, akkor semmit nem akarunk elveszíteni. Ezért új testet kell kapnunk. Ennek a romlandó testnek romolhatatlanná kell változnia, ennek a halandónak halhatatlanságba kell öltöznie. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljes a diadal a halál fölött. Első Korintusi levél, 15. rész, 54. vers. Az a feltámadás diadala. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. 1. Korintusi levél, 15. rész, 55., 56. és 57. vers. Hallottam egyszer egy biblia magyarázótól, hogy amikor Isten kiveszi a halál fullánkját, az olyan, mint amikor egy méhecske elveszti a fullánkját. Nem tudom, hogy milyen az, amikor a méhecske elveszti fullánkját, ezért félek minden méhtől és darástól. A halál elveszítette fullánkját, mert most már túltekintünk a halálon. Az az a kapu, ami megnyitja az örökkévalóság hatalmas tereit. Itt kezdődik az átmenet a halál folyosóján. Én nem akarok ezen átmenni. Halál, hol a te fullánkod? Úgy tűnik, mintha a sír győzne. Sokan sikeres üzletemberek voltak, de a halál végül legyőzte őket. Sok politikust megválasztanak a magas tisztségre, még az elnökségre is, és aztán meghal a hivatalában. Elérik a csúcsokat, de a halál végig gázol rajtuk, és győzelmét hirdeti fölöttük. A halál félelmetes szörnyeteg. Krisztus azonban lent volt azon az ösvényen. Ahogy a Fridládát átvitték a Jordán folyón, és fölvitték a másik oldalon, ugyanúgy Krisztus is átment a halál vizein, érted és értem, és ezt mondja. Én vagyok a pásztorod. Emlékezz rá, én nem csak átvezetlek ezen az életen, hanem átvezetlek a halál mély vizein is, és elviszlek téged az örökké valóságba. Akár egy kisgyermek, félek, de kezem az ő szögekkel átszegzett kezébe teszem, és ő elvezet engem a másik oldalra. Halál, hol a te diadalod? Imádkozzunk! Jézus Krisztus, győzelmes hős! Köszönöm, hogy diadalod az enyém is, és győzelmed által én is átkelhetek a halálon. Diadal ittasan, úgy, hogy végül célba érkezhetek a te országodba. Ámen.